A múlt héten elkezdtük a csomópontok tárgyalását, és a mai órán ezt folytatjuk. Múlt héten beszéltünk arról, hogy milyen általános követelményeket támasztunk a csomópontokkal szemben, milyen általános irányelvek vannak a csomópontok tervezésénél, és részletesen beszéltünk arról, hogy hogyan kell egy jelzőtáblával szabályozott hagyományos csomópontot megtervezni. Most ezen az úton megyünk tovább, és a körforgalmakkal, illetve a különszintű csomópontokkal fogunk foglalkozni. A következő ZH-nak, ami jövő héten pénteken lesz majd 2-től 4-ig, pontos információk föl lesznek a neten. Tulajdonképpen a múlt heti meg a mostani előadás lesz a témája, és igazából arról fog szólni, hogy hogyan kell csomópontot rajzolni, tehát főleg rajzos kérdések lesznek. A mostani előadáson látható összes ábrát, és itt összesen van a hangsúly, le kell tudni rajzolni. Elég bonyolult ábrák lesznek majd, mert mindenkinek felhívom a figyelmet arra, hogy mire kell figyelni, amiket igazából csak úgy lehet megtanulni, hogyha tanulás közben otthon az ember megpróbálja lerajzolni fejből. Mert első ránézésre sok olyan ábra van, ami úgy tűnik, hogy ezt értem, ezt egyszerű megrajzolni, viszont amikor megpróbáljuk lerajzolni, akkor már rádöbbenünk arra, hogy még sincs minden pontosan a helyén. Jó, tehát ezeket otthon gyakorolni kell lerajzolni, különben nem fognak menni, főleg a bonyolultabb ábráknál áll fönn ez a helyzet. Kezdjük ezt most a körforgalmakkal, tehát beszéljünk a körforgalmakról. A körforgalmak azok olyan csomópontok, amelyek kör alakúak és jelzőtáblával szabályozottak. Egészen pontosan a körforgalom egy olyan csomópont, amihol van egy egyirányú körpálya, amelyik elsőbséggel rendelkezik. Régen, 100 évvel ezelőtt, a körforgalmak helyett kör alakú csomópontok voltak, ahol jobbkész szabály uralkodott. És a jobbkész szabály miatt ezek a csomópontok nem működtek jól, mert ahogy belépett a jármű a körforgalomba, akkor ott bizony elsőbséget kell adni a kintről érkező járműveknek, és szépen, ahogy föltorlottak a járművek, elérkezett az állapot, hogy sem erre se lehetett menni, egy önzáró égként zárták el maguk elől az áthaladásnak a lehetőségét. Legalábbis ez volt a helyzet a kontinensen. Érdekes módon Angliában azonban jól működtek a körforgalmak. És ennek az volt a, hogy a jobbkész szabály lévén ott a kör alakú körpályának volt elsőbsége, hiszen a jobbkész szabály szempontjából ők voltak előnyös helyzetben. És ez a felismerés vezetett arra, hogy a körforgalmak megint elterjedtek, tehát volt egy időszak a 60-as, 70-es években, amikor összeset elépítették és átalakították, megint népszerűek. Először Franciaországba tért vissza a körforgalom ezzel a kialakítással, és onnan tulajdonképpen az egész világ felé elkezdett haladni. Rendkívül sok előnye van, sok mindenért szeretjük ezt a körforgalom ezt a csomópont típust. Nézzük meg azt, hogy milyen részei vannak a körforgalmoknak. A körforgalom legjellemzőbb része az a középsziget. A középsziget sugara határozza meg azt, hogy milyen típusú körforgalomról beszélünk. A középsziget sugara határozza azt meg, hogy milyen sebességgel lehet haladni a körforgalomban. Ennek a jelölése, ez nagy R betűvel történik. A sugár az olyan másféltől 15-20-25 méterig változhat. A középszigetnek van egy járható széle, itt ezzel az L betűvel jelölt kis szélesség. Ez arra szolgál, hogy bár a középsziget nem tartozik ahhoz a felülethez, ahol a járműek végighaladnak, azonban előfordulhat az, hogy nagyméretű szerelvény érkezik, csuklós autóbusz, nyerges fontató, aminek át kell tudnia haladni a csomóponton. És azért, hogy át tudjon haladni, múlt héten beszéltünk arról, hogy a csomópontban van egy járhatósági követelmény, ezért ezt az 1-2 métert úgy építik ki, hogy arra a hátsó kereke föl tudja menni, igénybe tudja venni. Nem tartozik hozzá a normál forgalom lebonyolódáshoz, de igazából nem jelent nagy fennakadás, hogyha a kerék rákerül erre a járható szegélyre. A középsziget mellett található maga a körpálya. A körpályának a szélesség az 7-8 méter körül van, egyszerűen azért, hogy be lehessen fordulni az évben, ezen a viszonylag kis sugarú évben. Annak ellenére, hogy az 8 méter elméletileg két sávot is lehetővé tenne, igazából ezek egysávos forgalom lebonyolódásúak, tehát egysávos forgalommal működnek. A belépésnél található elválasztó sziget, általában az alakítjuk ki, persze van példa az ellenkezőjére is, de jellemzően van egy háromszög alakú elválasztó sziget. Erről beszéltünk már a múlt órán, hogy mi a szerepe az ilyen szigeteknek. Ez kettős szereppel bír. Egyrészt fölhívja a figyelmet arra, hogy alárendelt irányból érkezünk, tehát alárendelt geometria van, elsőbséget kell adnunk. Másik oldalra meg elválasztja a behaladni akaró járműveket, a kimenő járművektől, ezzel is segítve annak az eldöntését, hogy most igénybe lehet-e venni azt a határidőközt, vagy követési időközt, ami van a körön belül. Tehát könnyebb becsatlakozni, több helyünk van arra, hogy becsatlakozzunk, hogyha széljebb húzzuk a kivárlást és a becsatlakozást. Nagyjából ezek a jellemzők, amik meghatározzák a körforgalomnak a formáját, típusát, forgalom lebonyolódását. Persze lesz még egy-két dolog, ami elég alapvetően tudja majd befolyásolni magának a körforgalomnak a működését. A körforgalomnak számos előnye van. Igazából, ha végigmegyünk azokon a követelményeken, amelyeket megállapítottunk vagy meghatároztunk a múlt órán, fogjuk látni azt, hogy a körforgalom szinte mindegyik szempontjából előnyös. Ez persze odáig vezetett, hogy eléggé átestünk a ló túloldalára, és akkor is körforgalmat építünk, amikor nem feltétlenül azt kellene, tehát nyakra főre épülnek a körforgalmak. Igazából itt is az van, hogy az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mikor melyik csomóponttípust alkalmazzuk. Az első jelentős előnye a körforgalmaknak az, hogy nagyobb a forgalombiztonság. Tehát egy körforgalom jelentősen biztonságosabb, mint egy hagyományos csomópont. Egyszerűen azért, mert kisebbek a sebességek, más a csomópont kialakítása, sokkal figyelemfelhívóbb a csomópont kialakítása, egyszerűbben érthető, jobban követhető, jobban jelezhető. Tehát maga a forgalom lebonyolódás jóval kedvezőbb a biztonság szempontjából. Menjünk végig szépen azokon a követelményeken, amelyeket a múlt órán felállítottunk. Az első a felismerhetőség volt, a csomópontot messziről észre kell tudni venni. A körforgalmat azért elég nehéz nem észrevenni. Volt erre példa, hogy valaki egyenesen áthajtott rajta, ilyen is előfordul. Bényei tanár úr szegint teljesen magában volt roskadva, amikor megtörtént az első halálos baleset a körforgalomban. Igaz, hogy az illető fúrészek volt, és 180-nal ment keresztül rajta, de akkor is ott is előfordulnak ilyen dolgok. De ettől függetlenül, ahogy érkezünk a körforgalomhoz, van egy elég jól látható sziget, háromszög alakú sziget, és egy elég jól látható középsziget, ami lehetővé teszi, hogy már messziről észrevegyük a csomópontot, lássuk azt, hogy nekünk itt valami dolgunk lesz, lassítanunk kell, fel kell készülnünk arra, hogy megadjuk az elsőbséget. Tehát a felismerhetőség szempontjából a körforgalom kimondottan kedvező. Azok a problémák, amiket a múlt órán néztünk a hagyományos csomópontnál, körszigetnél nem állnak fönn, kedvezően messziről észre lehet venni. A döntési helyzet a körforgalomban nagyon egyszerű. Egyszerűen csak arról kell döntenünk, hogy be tudok-e menni, vagy nem. Jön-e balról valaki, vagy nem, és elegendő időm van arra, hogy behaladjak-e, vagy nem. Tehát könnyű, és egyetlen egy helyen kell csak döntést hoznom. Egy keresztezésnél meg kell néznem azt, hogy jönnek-e balról, jönnek-e jobbról, jönnek-e szemből, fordulni akar valaki, 3-4 helyre kell figyelnem, 3-4 helyen kell hoznom a döntéseimet, hogy át tudok-e haladni. Ehhez képest a körforgalomnak a lebonyolódás, forgalom lebonyolódása nagyon-nagyon egyszerű. Könnyű, kényelmes használni. Tehát a megérthetősége sokkal jobb. Nagyon könnyű jelezni az irányokat. Egész egyszerűen csak a kihaladásnál kell elhelyezni azt, hogy ennél az ágnál, ha kimegyek, erre kell tovább mennem. Tehát könnyen jelezhetőek az irányok. Tehát nagyon könnyen érthető a működése a körforgalomnak. Emiatt is jól használható, kevesebb a konfliktus helyzet, kevesebb a veszélyes szituáció, kevesebb a baleset. És ha történik is baleset, akkor a kisebb sebességek miatt a súlyossága jelentősen kedvezőbb, tehát sokkal kevésbé súlyos a körforgalom vagy baleset, mint egyébként. A körforgalmaknál a forgalom lebonyolódás is sokkal kedvezőbb. Ami azt jelenti, hogy az időveszteség az viszonylag kicsi. Persze ez a dolog ez relatív, attól függ, hogy mihez képest vizsgáljuk. Ha azt nézzük, hogy van egy normál, hagyományos csomópontom, főleg a főirányban mennek a járművek, nagyon sok jármű egy kapacitáshoz közel megy a főirányba, és egy-két jármű jön a mellékirányból. Nyilvánvaló, hogy ilyen esetben a körforgalom alkalmazása az átlagos időveszteségre nézve nem kedvező, hiszen minden egyes főirányba érkező járművet megállítunk egy picit, növeljük az időveszteséget, és csak egy-két mellékirányból érkező járművet segítünk. De ha azt nézzük, hogy szegény mellékjárműből érkező irány ebben a jármű ebben az esetben mit csinál? Ott áll már 1 perce is vár, 5 perce is vár, 10 perce is vár, és nem tud becsatlakozni. Az ő szempontjukból sokkal kedvezőbb lesz maga a forgalom lebonyolódás. Tehát a körforgalommal a mellékirányból érkező járműveket tudjuk segíteni, főleg az olyan hátrányos helyzetben lévő mozgásokat, mint a balra forduló, mellékirányból balra forduló mozgások. Jó? Az összes olyan helyen, ahol kimerül a mellékiránynak a kapacitása, tehát nem lehet balra fordulni megfelelő szolgáltatási szinten, ott körforgalom építése javasolt, pontosan emiatt a szempontból. Ez az egyik véglet. A másik viszont, ha azt nézzük, hogy egy jelzőlámpás forgalomjelenteshez képest milyen a körforgalom működése, akkor azt lehet megállapítani, hogy a körforgalmaknál jellemzően átlagosan kisebb az időveszteség, mint egy jelzőlámpás forgalomirányításnál. Egyszerűen nem kell kivárni azt a időt, amíg pirosan van, hanem amikor nem jön senki, akkor beléphetek, és egyszerre több irányból is be lehet lépni, hiszen a középsziget elválaszt bennünket. Nyilvánvalóan ez csak a kis és közepes forgalmaknál működik, akkor, amikor hatalmas forgalmak érkeznek 4-5 sávon minden irányból, akkor ez az állítás nem lesz igaz. Tehát a forgalomnagyságú bizonyos tartományában a körforgalom kedvezőbben működik, mint a jelzőlámpás csomópont, és bizonyos tartományában kedvezőbben működik, mint a jelzőtáblás csomópont. Tehát előnyös kapacitás forgalomlebonyolódás szempontjából is. Ez az előny onnan származik, hogy egyrészt egyszerűbb a becsatlakozás, tehát kevesebb konfliktus van, másrészt kisebbek a sebességek. A kisebb sebesség következtében kisebb követési idő köz elegendő ahhoz, hogy a járművek be tudjanak csatlakozni, tehát sokkal több jármű tud becsatlakozni a körpályán lévő jármű folyamban, hiszen kisebb követési közökkel meg lehet ezt tenni. És nem csak egy helyen, hanem több helyen egyszerre be lehet lépni. Összességében nagyon kedvező forgalomlebonyolása van a körforgalmaknak. Másik szempont, ami szintén a forgalomlebonyolás szempontjából hasznos, az a kapuhatás. A kapuhatás azt jelenti, hogy amikor az útnak a funkciója változik, illetve különböző vezetési hozzáállást igénylő környezetek váltanak, akkor valamilyen módon fel kell hívnunk a járművezető figyelmét arra, hogy megváltozott ez az egész. Ezt legjobban úgy lehetne például érzékeltetni, hogy jövünk az autópályáról, elhagyjuk az autópályát, és benne van a lábunkban a 130 km/h, akkor a 80 km/h sebességet úgy fogjuk érezni, mintha áldogálnánk. Lejöttünk, és jön egy átkelési szakasz, elég gyakran előfordul, hogy 100-120-al keresztül mennek ilyenkor a falu. Nyilvánvalóan ezt szeretnénk elkerülni. Mit lehet ilyenkor csinálni? Valahogy a járművezető agyát át kell állítani arra, hogy most már nem autópályán mész, hanem városi környezetben. És erre nagyon kiváló a körforgalom, tehát különböző funkciói útszakaszokat, külterületi szakasz, átkelési szakasz, nagyon jól el lehet választani a körforgalommal, megtörténik a szükséges váltás a járművezetők hozzáállásában. És ennek a hatásának következtében nagyon előnyös a körforgalom forgalomcsillapítás szempontjára is, hiszen minden irányt megállít, minden irányt lelassít, azaz nem lehet gyorsan keresztül menni rajta, ha jól van megcsinálva, ezt az árajába tegyük hozzá, tehát a forgalom sebességét szépen lenyomja egy alacsony szintre, tehát forgalomcsillapítás szempontjából is nagyon előnyös. Beszéltünk arról a múlt órán, hogy ha 4-nél több ág fut egybe, találkozik egy csomópontban, akkor a csomópont nagyon bonyolultá válik, nehezen érthető, a döntési pontok száma megnövekszik, nem egyértelmű a forgalmi helyzet, és így tovább, rengeteg probléma keletkezik belőle. És beszéltünk arról, hogy hogyan kell ezeket feloldani, hogyan kell átalakítani a csomópontokat. Körforgalomnál ilyen probléma nincsen. Egyszerűen megnöveljük a sugarat, és már is 4-nél több ág be tud futni. Egy picit nehézkes a körben haladva számolni azt, hogy melyik kijáratnál kell kimennünk, tehát könnyű elveszteni a fonalat, hogy az ember úgy általában gondolkodik azon, hogy mi történik. De ez sem olyan nagy probléma, mert az irányok könnyen jelezhetőek, tehát minden kijáratnál ki van téve azt, hogy merre kell menni. Nekem csak azt kell tudnom azt, hogy mi a célom, úti célom, és annál a kijáratnál kell elhagyni a körforgalmat. Tehát nagyon egyszerűen megoldható 4-nél több ágnak a becsatlakoztatása, kezelése, a bonyolult csomópontoknak szépen ki lehet alakítani. Ezen túlmenően egy körforgalomban vissza is lehet fordulni. Miért lényeges a visszafordulás? Lényeges egyszer azért, mert hogyha elszúrtam, és elkezdtem a fordulom korábban, akkor nem kell Y-alakban megfordulni, amikor nagy sebességgel mennek, mert a járművek, hanem szépen, kényelmesen, szabályosan meg tudok fordulni. Ez egy lehetőség, ez a kevésbé fontos lehetőség. A fontosabb azonban az, hogy bizonyos útszakaszok mentén csak jobb oldalról tudjuk kiszorgálni az ingatlanokat. Például az Üllői úton balra fordulni nem egy egyszerű feladat, tehát nem tudok eljutni azokba az utcákba, amik balra vannak tőlem. Azonban, ha bizonyos sűrűséggel el vannak helyezve körforgalmak, akkor túlmegyek, megfordulok, és már is el tudtam érni azt az irányt, azt az utcát, ahol szeretnék jutni. Tehát sokkal könnyebben megoldható a visszafordulási lehetőséggel az egyes ingatlanoknak a kiszolgálása. Ezért is előnyös a körforgalmak alkalmazása. Környezeti hatások szempontjából szintén nagyon előnyös a körforgalomnak az alkalmazása, építése. Nézzük azt, hogy milyen hatások vannak. Nagyon jól be lehet illeszteni az épített környezetbe. Egyszerű a szerkezete, egyszerű az alakja, harmonizál azokkal a formákkal, amik az épített környezetben megtalálhatóak, és azokkal is amelyek a természetes környezetben megtalálhatóak, tehát könnyen be tudjuk illeszteni az épített környezetbe. Azaz városkép szempontjából igen előnyös lehet egy körforgalom. Meg lehet úgy csinálni, hogy dísze, éke legyen a településnek, a városnak, egy olyan minőségi közterületi tartózkodási helyé váljon. A zaj és légszennyezés jelentősen kisebb a körforgalmak esetében. A zajszennyezés általában a gyorsítással, lassítással függ össze. A körforgalomnál a forgalomlebonyolódás egyenletes. Kisebb esélyek vannak, kisebb esélyekre lassítunk, utána gyorsítunk, de nincsenek hirtelen váltások. Nincsenek hirtelen elindulások, hogy elengedjük a zöld lámpával a járműket, és mindenki gyorsan, maximális sebességre akar menni. Kisebb a változás, tehát kisebb a zajszint is. A levegőszennyezés szintén a gyorsulás lassulásra függ össze, illetve az időveszteséggel. Miután a körforgalom kedvező időveszteség szempontjából, ezért a levegőszennyezés is kisebb lesz, kevesebb ideig állnak ott a járművek, és ha égetik el az üzemanyagot, magyarul kisebb lesz a légszennyezés. A település szerkezet és térformáló szerepe is nagyon kedvező lehet. Ki lehet alakítani olyan tereket, városrészeket, amelyek emlékezetesek, tehát híresek lesznek, látványossá válnak, jól beépülnek a város szerkezetébe. A Grandás környék az nem igazán körforgalomként működik, de régen az volt, illetve a Piccadilly Circus is valamilyen formaként kezdte. Elég sok helyen meg lehet találni ezeket a térformáló csomóponti típusokat. A körforgalom egyik lehetséges alkalmazása ezeknek a megoldásoknak. Végül a terület igénybevétele az mérsékelt. Nem kell túlságosan sok területet igénybe vennünk, ahhoz, hogy egy körforgalmat megépítsünk. Persze ez függ attól, hogy mekkora sugarat fogunk használni, de szinte minimális területen, akár akkora területen, mint egy jobbkészszabályos utca, ki lehet alakítani körforgalmat. Ahogy nő a sugár, úgy nő a rendelkezésre állásra igénybe vett terület, de ez még mindig sokkal kisebb, mint hogyha teljes járműosztályozót, egyéb dolgokat megépítenénk. Igazából csak annyi, hogy máshol van a terület, amit igénybe kell vennünk, más az alakja, de az összmennyisége az jelentősen kedvezőbb, mint egy hagyományos csomópont esetében. A körforgalmak közösségi fogadtatása nagyon kedvező. A lakosság általában ellene van az útépítésnek, mindig úgy szoktak jönni, hogy ide ne építsük utat, mert itt él lakom, itt csönd legyen, itt nem menjenek járművek. A szomszéd előtt ott igen, mert az a fő közlekedési útvonal. Gondolsz, hogy a szomszéd is így gondolkozik, tehát általában az útépítési beruházások, projektek elég nagy lakossági ellenállással találkoznak, kevés kivétel van, amikor nem. Mindig csak egy kisebbség áll ellen, de az is elegendő. Egy kivétel van, a körforgalom. A körforgalmat általában szeretik az emberek. Ez is az oka annak, hogy ennyire elterjedt jelenleg Magyarországon a körforgalom. Sokkal könnyebb volt átverni a lakossági fórumokon, sokkal könnyebb volt elfogadtatni mindenkivel, mert kedvező volt a hozzáállás. Tehát maga a lakosság, a használók is szeretik a körforgalmat, hiszen a sok előnyös tulajdonsága, tehát ők is, laikusok is észlelik, érzékelik a mindennapi életük folyamán. Ezeken az előnyökön túlmenően a körforgalomnak az építése, üzemeltetése, fenntartása is egyszerű. Nem egy drága csomópont, persze minden relatív, hogy mihez képest nem drága, a jelzőlámpás csomóponthoz képest azért olcsó, egyszerű fenntartani, egyszerű üzemeltetni, tehát gazdaságosági szempontból is kedvező a körforgalom. Jó? Igazából, hogyha ilyen szép dicsimuszokat lehet zengeni a körforgalomról, a kérdés az, hogy miért nem építünk mindenhol a körforgalmat, hiszen ez lenne a jó megoldás, azért vannak hátrányai is. Nem túl sok, de azért vannak hátrányai, és beszéljük ezeket is meg, mert sajnos vannak olyan helyek, ahol annak ellenére nem körforgalmat kellett volna alkalmazni, körforgalmak szerepelnek. A legfontosabb az, hogy nem lehet biztosítani egy forgalmi áramnak sem előnyt. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ez egy olyan jelentős forgalmi áramlat, hogy ezeket zavarás nélkül szeretném átvezetni a csomóponton. Általában olyankor jelent ez problémát, amikor nagyon nagy főirányban lévő forgalom van, és mellékirányban csak egy-két jármű jön, akkor a főirány által elszenvedett időveszteség az elég jelentős. Viszont a másik oldalról, meg a mellékirányból érkező jármű számára sokkal jobb lesz a helyzet, hiszen van esélyük, hogy becsatlakozzanak. Tehát ez mindig kettős, mindig két oldala van az érmének. A másik probléma nagyon hasonló ehhez, nem lehet előnyt biztosítani a közösségi közlekedés számára sem. Ez már egy nagyobb baj, hiszen városokban szeretnénk az autóbuszokat, villamosokat átvezetni a csomópontokon úgy, hogy előnyt adunk számukra. Persze megvannak azok a lehetőségek, hogy hogyan lehet egy kör alakú csomóponton valamilyen jelzésrendszerrel átvezetni őket, de ekkor már nem körforgalomra beszélünk, hanem jelzőlámpával szabályozott kör alakú csomópontról, magyar nevén a jelzőskörről, ezt könnyebb kimondani. Ez már egy másik típusú csomópont. Körforgalomban ezt nem tudjuk megcsinálni. A Clark Adam téren és a 86-os autóbusz meg a többiek valahogy elvergődnek buszsávon a körforgalomig, de ott a belépésnél már nem lehet számukra előnyt adni, hanem ki kell várniuk a sorukat. Tehát nem tudom azt mondani, hogy akkor a 4-es autóbusz, lehet, hogy már megszűnt egyébként, tehát az augusztusból érkező autóbuszok átmenjenek pont nélkül, ugyanúgy meg kell várniuk azt, hogy elsőségük, hogy legyen elegendő helyük, mint a többieknek. Tehát nem tudunk előnyt biztosítani a közforgalmi közlekedés számára. A harmadik az, hogy a vegyes alkalmazása a körforgalmaknak és a jelzőlámpás forgalomirányításnak nem javasolt. És tulajdonképpen ez az egyik olyan dolog, hogy ami amellett szól, hogy át kell gondolnunk azt, hogy mit teszünk. Miért van ez így? Azért, mert a körforgalmak azok egy folyamatos forgalomlebonyolódást biztosító csomóponti elemek. Igazából azon alapul a működésük, hogy el lehet menni, tehát a kijárat az mindig szabad. Semmi nem gátolja a kijáratot, hanem a körpálya mindig ki tud örülni, ennek következtében mindig lesz hely belül. Ha ez valami miatt nem áll fent, például a jelzőlámpából a várakozó sor elér odáig, abban a pillanatban a körforgalom működése meghalt. A jelzőlámpa ezen ellentétben meg arról szól, hogy bizonyos ideig állok és gyűjtem a járműveket, aztán megadom a zöld jelzést, és egyszerre egy oszlopba átengedem őket. Nagyon eltérő a két filozófia, két működési dolog. Egyik azt mondja, hogy egyenletesen osztom el a dolgokat, másik pedig az, hogy jármű oszlopokat tartok mozgásban. És ahogy ezek a jármű oszlopok megérkeznek a körforgalomhoz, akkor bizony szét kell töredezniük, hiszen nem tudnak egyszerre belépni a csomópontba, és emiatt ez a hatás eléggé bonyolult lehet. Csak egy példa, Pasaréti tér, nem tudom, hogy ki ismeri, ott reggelente a Kelemen László utcából álló sor, az szépen végigér egészen föl a Kapi útig, innentől kezdve a körforgalom úgy, ahogy van, meghalt, tehát az összes többi irányból sem használható. Ez a jelzőlámpa és a körforgalomnak az együttes hatása. Igazából arra kell törekednünk, hogy azonos úttípusokon, azonos funkciójú útszakaszokon lehetőség szerint azonos típusú csomópontokat alkalmazzunk. Tehát ahol jelzőlámpás szabályozás van, ott lehetőség szerint végig jelzőlámpás szabályozás legyen. Persze a két végén kapuhatásként betehetünk egy-egy körforgalmat, de ott a funkcióváltás van, tehát ott lehet a csomópontváltás is. Ahol hagyományos csomópontjaink vannak, ott lehetőség szerint hagyományos csomópontjaink legyenek, és ahol körforgalmak vannak, ott lehetőség szerint körforgalmak legyenek. Persze ezzel is vannak gondok. A körforgalom jellegénél adódóan inkább a kiszolgálási funkcióhoz tartozik, mint a mobilitási funkcióhoz, és olyan utaknál, mint például a 3-as főút Mezőkövesdnél, ahol elsősorban egy mobilitási funkciónak kéne jelen lenni, a túl sok körforgalom zavaró hatású. Tehát amikor közel van egymáshoz 3-4 körforgalom, egy olyan úton, ahol szeretnénk haladni, középtávon, hosszú távon haladni a járművel, akkor bizony nem kedvező a sok körforgalomnak az alkalmazása. Bevásárló központok, amikor települnek, akkor úgy kezdődik, hogy építenek 3-4 körforgalmat különböző helyekre, anélkül ténylegesen elkészülne az a tanulmány, hogy hogyan kéne a hálózati kapcsolatokat megoldani, és ennek következtében létrejöhetnek olyan nem kívánatos események, amelyek azért zavarják a forgalom lebonyolódást. Ilyen volt a Szentendrei úton a koracsomópont kialakítása, amikor teljes Szentendrei utat belevitték a körforgalomba. Jó, tehát az sem volt egy túl szerencsés dolog. Milyen típusai vannak a körforgalomnak? Fogunk méret alapján, illetve kialakítás alapján különböző típusokról beszélni. Az első az egysávos körforgalom, az egysávos körforgalomnak a típusai. Itt a középsziget sugara alapján fogunk különbségeket tenni a típusok között. Nagy körforgalomról beszélünk akkor, hogyha a középsziget sugara olyan 10-15 méter nagyságú. Ezek a számok nem kőbevésett számok. A korábbi szabvány más számokat tartalmaz, mint a jelenlegi szabvány, inkább jellegében utal arra, hogy milyen a forgalom lebonyolódás. Igazából ilyenkor van egy viszonylag nagy sugarú körpályánk, ahol dinamikusan 30-40 km/h sebességgel lehet haladni. A járható szegély ebben az esetben egészen picike, olyan 0-1 méter körüli, jellemzően a járható szegélyt nem nagyon kell igénybe venni. Ez egy dinamikus kialakítás, viszonylag nagy területigénnyel, hiszen sok hely kell a kört elhelyezni, jellemzően külterületen fordul elő ez a fajta körforgalom. A következő típus az a szűkített körforgalom. ez városokon belül található meg. A Közép-sziget sugara 6-10 méter körül van, ennek következtében a járható szegély már egy nagyobb szerepet kap, hiszen egy nagyobb méretű járműnek már igénybe kell azt vennie. Az első nagynál a járható szegély inkább csak biztonsági tartalék volt, itt viszont üzemszerűen használják azt a forduló csuklós autóbuszok, nyergésfontatók. Persze nem biztos, hogy nyergésfontatónak be kell kerülni egy ilyen helyre, ez meg egy zárójeles megjegyzés volt. És a sebesség is ennek következtében kisebb, alacsonyabb a körpályán belül. És végül vannak a mini körforgalmak, amelyek tulajdonképpen egy akár egy épített, akár egy felfestett kis kör középen, ami teljes mértékben járható. Ez a kis kör igazából csak azt mondja meg, hogy milyen sorrendben jöhetnek be a járművek a csomópontba. Tulajdonképpen a jobbkész szabályos forgalomértéshez képest egyfajta változás. Itt egyértelmű az, hogy kinek van elsőbsége, és biztosított az, hogy a csomópont ki tud ürülni, nem úgy, mint a jobbkész szabálynál, amikor négyen érkeznek, akkor mindig várni kell valakire, hogy valaki elengedje a másikat. Jó? Nagyon gyakran csak egy felfestés, gyakran ki van építve más típusú burkolattal, kicsit meg is van emelve néha. Lényeg az, hogy a személygépjárművek általában körbe mennek, nagyobb járművek, autóbuszok, tergépjárművek, még egyszerűen keresztül meg a csomóponton, mintha ott se lenne a körív, vagy ott se lenne a Közép-sziget, ami igazán csak az elsőbségi viszonyokat jelzi. Ennek a sugárnak a mérete 0,3 méter körül változik jellemzően körforgalmak esetében. Hogyan tervezzünk körforgalmat? Milyen sugarat válasszunk? Mik azok az indokok vagy érvek, amelyek a különböző sugarak mellett szólnak? Alapvetően egy körforgalom tervezésénél mindig egy kissugarú körforgalomból indulunk ki, hiszen a kissugarú körforgalomnál vannak meg azok az előnyös tulajdonságok, amiket szeretnénk. Kisebb a területhasználat, kisebb a sebesség, és ennek következtében biztonság, forgalomlebonyolódás, környezetbeillesztés is kedvezőbbé válik. Tehát mi szól a kisméretű középsziget alkalmazása mellett? Kicsi a szükséges terület, alacsony sebesség alakul ki a körpályán, ami mind kapacitás, mind forgalombiztonság szempontjából kedvező, és ennek következtében, hogy kicsi a sugár, kisebbek az építési költségek is. Jó? Tehát ez az alapállapot. A kérdés persze az, hogy jó, hogyha ennyire előnyös a kissugarú körforgalom, akkor miért alkalmazunk nagyobbakat? Azért, mert vannak bizonyos szempontok, amellett szólnak, hogy a körforgalom sugarát növeljük meg. Az első ilyen az, hogyha nagy az eséskülönbség, nagy a magasságkülönbség a körforgalom területén belül. Magának a körpályának az esése az elméletileg 0%, egy pici esést lehet beletenni, de nagy szintkülönbségeket nem tudunk vele legyőzni. Ilyen esetben meg kell növelni a körforgalom sugarát, egyszerűen csak azért, hogy elegendő hosszunk legyen, hogy viszonylag normál esésekkel ezt az egész csomópontot ki tudjuk építeni. Ez az első ilyen szempont. Ha négynél több becsatlakozó út van, akkor egyszerűen azért, hogy a becsatlakozásokat ki tudjuk alakítani, elegendő kerületre van szükségünk, minden becsatlakozásnak valamilyen szélességre van szüksége, elegendően nagy kerületre van szükségünk, ehhez pedig elegendő sugár kell. Általában, ha 5-6-7 ág csatlakozik be, ahhoz bizony igen nagy sugarú körök kellenek. Ha szeretnénk erősíteni a figyelemfelhívó jelleget, azért, mert jellemzően nem veszik észre a járművezetők, bármi ok miatt szeretnénk erősíteni, akkor megint csak megnöveljük a Közép-sziget sugarát, hiszen ebben az esetben a Közép-sziget jobban kitakarja a járművezető elől a kilátást, az optikai távolságokat, és nagyobb mértékben kényszeríti kitérésre, amikor áthalad a körforgalmon, azaz jobban lecsökkenti a sebességét bizonyos esetekben. Tehát ez is egy szempont, ami amellett szól, hogy növeljük meg a körforgalom sugarát. És végül az egyik legjelentősebb ilyen ér, akkor, hogyha jelentős forgalmasságot szeretnénk, tehát nagyon sok jármű akar átmenni a körforgalmon, az amellett szól, hogy dinamikusabb legyen a vonalvezetésünk, tehát nagyobb sugarú köröket alkalmazzunk. Illetve a tehergépjárműk aránya jelentős, megint csak a járhatóság kedvezőbb áthaladás érdekében meg kell tudnunk növelni a Közép-szigetnek a sugarát. Jó? Tehát tervezésnél egy minimális sugárból indulunk ki, megnézzük, hogy milyen érvek szólnak amellett, hogy növeljük, és ez alapján választjuk ki a véglegesen használt sugarat. A körforgalom nagyon kedvező kapacitású, azonban bizonyos forgalomnagyság fölött ez a kedvező kapacitás is kimerül. Felmerült a kérdés, hogyan lehet a kapacitást megnövelni. Az első kézenfekvő válasz az, hogy egy sáv helyett legyen két sáv a körforgalomban, és így alakultak ki a kétsávos körforgalmak. Azonban ezekkel a kétsávos körforgalmakkal rengeteg baj volt. Nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, a kapacitást nem a duplájára növelték, hanem kb. 20-30%-kal növekedett csak a kapacitásnak az értéke. Annak ellenére plusz egy sáv keletkezett. De ez volt a kisebbik baj. A nagyobbik baj az volt, hogy ezek a körforgalmak nagyon rossz baleseti statisztikával rendelkeztek. Nagyon magas volt a baleseteknek a száma, minden egyes baleseti mutató rossz volt ezeknél a csomópontoknál. Ilyen csomópont például a Siófoknál a Tesco csomópont, tragikus a forgalom lebonyolódása. Mi ennek az oka? Az az oka, hogy a forgalom lebonyolódás nem egyértelmű. Hogyan használjuk a belső sávot? Ki megy be a belső sávba? Ez nem megoldható, hogyan lehet kijönni a belső sávból. Jó? Ha én egyszer bekerültem a belső sávba, és innen, ha jövök, nekem ez a normál utam, ami végig kellene önnen, ebből az irányban meg ez a normál út. De ha egyszer bekerültem a belső sávba, hogyan lehet onnan kijönni? Hiszen hiába szeretnék itt kijönni, az innen jövő becsatlakozó jármű nem enged ki, ő a saját sávjában van, nekem kéne sávot váltanom, mi történik, kinek van elsőbsége? Jó? És itt tovább. Vagy ha itt jön valaki és balra akar fordulni, én meg mennék egyenesen, kinek van elsőbsége? Elméletileg, és az elméletileg van a hangsúly, ezek a dolgok szabályozottak, hiszen elméletileg a külső sávból ki kéne menni, és utána a belső sávból itt lehet sávot váltani, de nem így működik, nem így használják az emberek. És emiatt ezek a csomópontok elég rossz statisztikákkal rendelkeznek. Kicsi a kapacitás, mert senki nem megy be belőle, mert nem bír kijönni, viszont a bizonytalan forgalmi lebonyolódás miatt sok baleset van. Mi a megoldás? A megoldás az, hogy ha van egy elméleti szabályunk, hogy ki kell menni a szélén, akkor fessük fel úgy a körforgalmat belül, hogy aki a szélén van, annak ki kell menni, és többiek mehetnek tovább, a belső sáv mehet tovább. Tulajdonképpen ez az elgondolás vezetett oda, hogy kialakultak a spirális körforgalmak, amelyek arról szólnak, hogy a külső sáv az szépen kimegy, és a belső sáv előbb-utóbb el fogja hagyni valahol a körforgalmat. Az nem fordulhat elő, hogy én beragadtam a belső sávba, és megyek körbe-körbe folyamatosan, mert nem engednek ki. Itt előbb-utóbb valahol ki fogok kikadni, mert ha megyek körbe, akkor itt kidob, vagy ott kidob a körforgalom. Jó? Lehet, hogy nem annál a kijáratnál akartam kimenni, de legalább kiértem belőle. Jó? Tehát vannak előnyei dolognak. Az is lehetséges, hogy körbe menjünk, de ezt folyamatosan sávot kell váltani, persze ebben senki nem akadályoz meg bennünket. Tehát ez egy jól működő csomópont típus, egyértelmű a forgalom lebonyolódás, tudom, hova kell mennem, már a bejövetelnél tudom azt, hogy milyen sávot választok, és azt a sávot választottam, akkor hova tudok eljutni. Nem lehet mindenhonnan mindenhova menni, jó? Mert például innen csak jobbra lehet menni meg egyenesen, innen meg csak balra lehet menni meg egyenesen, de amikor sávot választok, itt történik meg az osztályozás, tehát összes sávváltási mozgás már a csomópont előtt lezajlik, és utána tudok végigmenni rajta. Magyarul nincs semmi fonódás, nincs semmi sávváltás a csomóponton belül. És ebben a pillanatban a kapacitás többlet már rendelkezésre áll, megszűntek a bizonytalan forgalmi szituációk, tehát a balesetbiztonság is jelentősen jobbá válik. Jó? De a spirális körforgalom az, amit építeni kell. A kétsávost felejtsük el. Ha valahol látunk egy ilyet, akkor menjünk el a felelőshez, mondjuk azt el, hogy ezt jó lenne átépíteni, sőt nem is átépíteni, átfesteni, nem kell más, és alkalmazó helyette spirális körforgalmat. A spirális körforgalmaknak van egy speciális típusa, ezt hívjuk turbó körforgalomnak. Ez igazából abban különbözik a spirálistól lényegében, hogy itt a sávok között már nem felfestés van, hanem egy járható szegély. Azért szegély, hogy a sávváltási tilalmakat jobban hangsúlyozzuk, azért járható, mert nem biztos, hogy a gyerekes vontató elfér ebbe a sávba, és át tud menni rajta, tehát nem akarjuk, hogy beszoruljanak, meg azért balesetbiztonság szempontjából sem túl jó, hogy kiemelt szegélyt alkalmaznánk. Ugyanaz, megint az elején már megvan az osztályozás, és itt ki lehet menni. A különbség itt ezeken a részeken van, egy picit más a kialakítása a befelé haladó résznek. Gyakran előfordul, vagy illetve nem minden mozgás számára biztosított a visszafordulás egy turbókörforgalom esetében. Nagyjából ennyi a különbség a spirálishoz képest. De mind a spirális, mind a turbókörforgalom nagyon kedvező és előnyösen alkalmazható a csomópontokban. A körforgalmakat persze lehet kombinálni egymással. Senki nem akadályoz meg minket abban, hogy egy körforgalom egyik becsatlakozó ága egy másik körforgalom becsatlakozó ága legyen. Tehát össze tudjuk őket építeni. Első kérdés az, miért jó ez? Azért jó ez, mert viszonylag bonyolult csomópont geometriákat föl tudunk oldani egyszerűen. egy út, két út érkezik eltolva, ez hagyományos módon megoldani elég bonyolult lenne sok döntési ponttal, bizonytalan forgalmi lebonyolódással. De a két körforgalommal viszonylag egyszerűen föl tudtuk oldani ezt a nehézséget úgy, hogy nincsenek túl nagy csomóponti felületeink, és jól lehet illeszteni a városnak a szerkezetébe. Egy dologra kell figyelnünk, itt mekkora ez a hossz. A körforgalomnak egyetlen egy baja lehet, akkora nem lehet kimenni a körforgalomból. Tehát biztosítani kell azt, hogy az itt várakozó jármű az ne logjon be ebbe a körforgalomba, mert akkor elzárja az utat, és lehet, hogy innen nem bírnak kimenni a járművek, ők meg elzárják ezt az utat, és szépen beragad, úgy, hogy a Clark Ádám tér szokott, mielőtt még átépítették körforgalommá. Jó? Tehát ha itt megvan elegendő hosszunk, hogy a várakozó járművek elférjenek, akkor ez a két körforgalom nagyon szépen működik együtt. Jó? De ha két körforgalmat össze lehet tenni, akkor össze lehet tenni hármat is, négyet is, ötöt is, hatot is. A kombinációk száma végtelen. Vannak, akik, az angolok azok sok mindenre képesek. Ezt a csomópontot meg is építették, tehát ez egy létező csomópont. Nem azt mondom, hogy egyszerű megérteni, meg használni, de tulajdonképpen megnézzük, egy körforgalom, még egy, tehát gyakorlatilag egy kettő körforgalmakat összekapcsolva hoztak létre egy nagyobb körülakú csomópontot. Lehetőségek. Adottak rajtunk rá, hogy hogyan használjuk. Jó. Ezzel a körforgalmak végére értünk. Tehát gyakorlatilag a körforgalom az egy nagyon előnyös csomóponttípus, ami nagyon kedvezően használható szinte minden körülmény között. Azonban arra figyelni kell, hogy hogyan kombináljuk a jelzőlámpás forgalomszabályozással, illetve figyelni kell arra is, hogy a túlzott alkalmazása elriaszthatja a járművezetőket. Tehát ott, ahol nagy a mobilitási funkció, ott azért próbáljuk visszafogni magunkat, amikor körforgalmakat használunk. De ezzel együtt egy nagyon kedvező, nagyon sok előnnyel rendelkező csomópont típusról van szó. A következő csomópont típusok, amiről beszélni fogunk, azok a színbeli csomópontok. A színbeli csomópontok eléggé összetett csomópontok, tehát elég bonyolult dolgok jönnek majd ki, amikor ezeket tanulmányozzuk. Amikor a színbeli csomópontok elérkeztek a kapacitás határra, akkor csak úgy lehet megcsinálni a kapacitás növelést, ha bizonyos irányokat kiemelünk, és külön szinten vezetjük át a csomóponton. És ezzel jönnek létre a külön szintű csomópontjaink. A külön szintű csomópontoknak az a definíciója, hogy legalább egy irány színbeli különválasztással megy, legalább egy irány különválasztásával, ugyanis ebben a pillanatban ezek az irányok már nem versengenek az útfelületért, hanem külön-külön tudnak átmenni rajta. Azaz megszüntettük a konfliktus helyzetet, nincs balesetveszély, és megszüntettük azt, hogy egy felületet ketten használnak, megnöveltük a felület nagyságot, megnöveltük az áthaladni képes járművek számát. Tehát külön szintű a csomópont, ha legalább egy irány külön szinten megy tovább. Ez azt jelenti, hogy a külön szintű csomópontoknak vannak színbeli részei. Tehát egy színbeli csomópont, ami önmagában egy csomópont, lehet része egy külön szintű csomópontnak is. Jó? Tehát valahogy egymásra halmozódnak és gyűjtjük őket, összefoglaló szinten használjuk. Egy-két definíció, ami ahhoz kell, hogy föl tudjuk építeni majd a csomópontjainkat. Az első ilyen definíció az átmenő folyópálya. Ez azt jelenti, az átmenő folyópálya, hogy a folyópálya szakasz, ami a két csomópont között van, az változtatás nélkül megy át a csomópontra. Azaz a csomópontnak az a része, ahol a folyópálya szakasz áthalad változtatás nélkül. Ezt hívjuk átmenő folyópályának. Az átmenő folyópályákat kell nekünk összekötnünk különböző összekötő elemekkel. Ezek az összekötő elemek az összekötő ág, az összekötő rámpa, illetve az összekötő pálya. Az ág meg a rámpa ebben az értelemben szinoníma, tehát ugyanazt jelenti. Ezeknek az összekötő elemeknek háromféle kialakítása lehet. Lehet a közvetlen vagy direkt, lehet a félig közvetlen vagy féldirekt, illetve a közvetett vagy pedig indirekt kialakítás. Ez egyszerű, egész egyszerűen jobbra fordulunk, a természetes út, ahogy haladunk. Ez a féldirekt vagy félig közvetlen ág egy már kicsit trükkösebb, hiszen az egyszerű megoldás az lenne, hogy egész egyszerűen balról fordulunk, és ugyanúgy, mint a jobbra direkt ágnál, ennek a tükörképét használjuk. Azonban van egy nagyon fontos szabály. Mégpedig az, hogy a kiválás, becsatlakozás mindig jobbról történik. Tehát mindig jobbra hagyjuk el a főpályát, egész egyszerűen azért, mert a lassú járművek a jobb oldalon haladnak. Ha bal oldalon lenne egy ilyen, direkt ágam, akkor tehergépjárművnek először sávot kéne váltani a 130-140-nel jövő gépjárművekhez, akik nem akarják beengedni, és utána tudnak kimenni. Ez eléggé balesetveszélyes, emiatt mindenképpen jobbra kell kiválnunk, és mindenképpen jobbra kell becsatlakoznunk, azért, hogy a lassú járműveket védjük, ne keverjük össze a gyorsan haladó forgalomban. Végül az indirekt ág az azt jelenti, hogy úgy fordulok balra, hogy jobbra fordulok, háromszor, és akkor 270 fokban fordulok meg. Nem kell plusz híd, tehát azért egyszerű ez a geometria, viszonylag könnyen keresztezés nélkül lehet kialakítani. Az összekötő ágak, azok egy forgalmi sávból állnak, a tervezési sebességük alacsony. Azonban, hogyha egy összekötő ág hosszú, hosszabb 300 méternél, akkor egy tehergépjármű hatása már olyan mértékben akadályozhatja a forgalmat, hogy ilyenkor előző sávot biztosítunk. Tehát az összekötő ágat az építhetjük két sávval, de ettől függetlenül egy sávos létesítmény, amit csak azért növelünk meg még egy sávval, hogy lehessen előzni a lassú járműveket. Ennek a geometriája, egy alárendelt geometria, a tervezési sebesség 40-60 km per óra körül szokott mozogni általában. Az összekötő pályák egyirányú, legalább kétsávos, dinamikus vonalvezetésű pályák. Ezek már nagy forgalmakat vezetnek át a csomóponton, lehetőség szerint minél nagyobb tervezési sebességgel, 80-100 km per óra a tervezési sebesség, ami ezeknél megjelenik. Dinamikus vonalvezetés a lényeg, azért, hogy nagy forgalmakat minél kevesebb akadályoztatással tudják átvinni magán a csomópontrendszeren. Összekötő elemeink, akár pálya, akár ág, kiválással vagy becsatlakozással tudnak csatlakozni az átmenő folyópályákhoz. Ahol nem megengedett a szintbeli keresztezés, ott csak kiválás vagy csak becsatlakozás alkalmazható, ami azt jelenti, hogy jobbról válunk ki és jobbról jövünk be, ez az összforgalmi mozgás, amiről szó lehet. Ugye néztük korábban a forgalmi mozgásokat a múlt órán, abból csak ez a kettő használható fel külön szintű csomópontoknál. Nagyon lényeges az összekötő elemeknek a sorrendje. A helyes sorrend az, ha először van a lehajtás, utána pedig a felhajtás. Miért? Azért, mert itt van egy bizonyos forgalmadságom, először kimennek a járművek, itt egy kisebb forgalmadság halad keresztül, már önmagában is jó az, hogyha nem tartom fel az autópályán a forgalmat, és ehhez jönnek majd be a felhajtó járművek, több helyük van a becsatlakozáshoz. A másik lehetséges kialakítás lenne az, hogy először jönnek fel a járművek, és utána mennek le a járművek. Mi történik ilyenkor? A belépő és a kilépő járművek folyama egymást keresztezi. A keresztezés egy hossz mentén történik, és ezt fonódásnak hívjuk. Ez a fonódás elég kedvezőtlen, mert itt a járművek keresgélik a helyet, hogy hol tudnak sávot váltani, a sebességük lecsökken. És a sebesség csökkenés ez hatással van a egyenesen menő járművekre is, főleg, hogy sokan lesznek úgy, akik azt mondják, hogy nem állok én ebbe a sorba be, hanem itt eljövök és keresek magamnak helyet, nem talál, lassít, és így aztán egyenesen menő sávok forgalmát is jelentős mértékben akadályozza. Tehát a fonódást mindenképpen el kell kerülnünk, ez a legfontosabb alapelv a különszintű csomópontok tervezésénél, és emiatt először egy lehajtóágnak kell lenni, utána egy felhajtóágnak kell lennie mindenképpen, ahogy az ábra mutatja. Persze előfordul olyan, amikor ezt nem lehet megoldani, törekednünk kell arra, hogy elkerüljük. Igazából városoknál lehet olyan helyzet, amikor ez a fonódás előfordul. Nem szerencsés, elég sok baj van vele, elég csak a Gellért térre gondolni, ahol a Bartók Béla út Szabadsághíd irány fonódik a Budafoki út, vagy a rakpartnak az irányával. Nem túl szerencsés, elég gyakoriak a visszaduzzasztások és az egymás akadályozása. Jó, tehát az összekötő elemek sorrendje először a kiválás, utána a becsatlakozás minden esetben. Nézzük az alapformáit ezeknek a kiválásoknak. A legalapvetőbb kiválás, amikor kiválást lassítósávval történik. Ez igazából arról szól, hogy van nekünk egy pontszerű sávváltásunk, egy ponton kinyitom a lassítósávot, ebben a pontban megtörténik a sávváltás, utána egy bizonyos hosszt adunk arra, hogy a jármű lelassulhasson, majd ezen a összekötő ágon elhagyja az autópályát. Jó? Tehát itt történik a sávváltás, itt történik a lassítás elméletileg. Persze nem mindenki ott fog váltani, nem mindenki egyformán lassul, de elméleti szempontból a sávváltás egy ponton történik. Nincs ezzel semmi baj, elértük azt a pontot, sávot váltunk és haladunk tovább. De mi történik? Általában ezt a megoldást alkalmazzuk, részben szintben, tehát a normál talán csompontoknál ez az alapvető kialakítás, más nem is nagyon lehet alkalmazni. De mi történik akkor, hogyha a kiváló forgalom megnövekszik, és az autópályának a szélső sávnak is nagy a forgalma? Ez azt jelenti, hogy mennek a teherautók egymás után a szélső sávban, egyre kevesebb olyan hely van, amit a kívánni akaró járművek igénybe tudnak venni. Tehát keresik azt a helyet, lehet, hogy már pár száz méterre korábban be kéne csatlakozni, nem nagyon szeretik, tehát kezd bonyolódni a helyzet. Ez a pontszerű sávváltás már nem elegendő. Ilyenkor azt mondjuk, hogy jó, adunk egy 50-100 métert arra, hogy azon mellett, vagy bocsánat, 500 ezer métert arra, hogy emellett a szakasz mellett lehessen sávot váltani. Most már van egy kilométerem arra, hogy megkeressem azt a rést, hogy el tudjak jutni ezen a folyamon keresztül a szélső sávba, és ezáltal sokkal több lehetőség adódik, sokkal nagyobb hossz mentén oszlik el az a sávváltási tevékenység, ami korábban egy pontra volt koncentrálva. És ez kedvezőbb, hiszen egy rést akár több jármű is ki tud használni. Utána persze jön a lassítás, majd ilyenkor már általában összekötő pályázatok alkalmazni az elvezetése az irányoknak. Ha a kiváló forgalom nagysága akkora, hogy közel van egy sávnak a teljes idő képességéhez, akkor sávkiválást alkalmazunk. Ez igazából azt jelenti, hogy érkezik mondjuk három sáv a csomóponthoz, és olyan sok jármű megy el jobbra, egyrészt igényel egy önálló sávot, másrészt a későbbiekben nem szükséges a három sáv folytatása, elegendő két sáv. Ilyenkor azt csináljuk, hogy ezt a sávot egész egyszerűen elvisszük, és ebben a sávban lévő járművek fognak kimenni. Itt persze van egy rejtett fonódás, mert a lassú járműveknek szépen bele kell menniük a belső sávra, a kiváló járműveknek át kell jönniük ebbe a sávba, tehát létrejön egy fonódás, de ennek a fonódásnak nagy a hossza, nagy hossz mentén történik, tehát nem okoz problémát, elméletileg. Aztán, ha még több jármű akar kiválni, úgyhogy egy sáv nem is elegendő számukra, akkor jön a sávkiválás irányrendeződési sávban. Mit jelent ez? Van három sávunk az autópályán, de később csak két sávot kell továbbvinnünk, illetve a kiváló forgalom számára is két sávra van szükségünk. Meg kell teremtenünk a lehetőséget arra, hogy a járműforgalom el tudja rendezni önmagát, ezért kell adnunk egy irányrendeződési hosszat, ami jön mindjárt. Van egy irányrendeződési hosszunk, ahol kialakul egy fokozatosan fonódó sávváltás, és szépen el tudnak rendeződni a járművek, mindenki el tudja foglalni azt a sávot, amire neki szüksége, majd tovább tudjon haladni. És ahogy véget ért a kiválás, két többsávos pálya alakul ki, a járműveink tovább tudnak haladni majd. A becsatlakozás szinte a tükörképe a kiválásnak. Itt a szintén van egy hangsúly, mert van egy nagyon-nagyon lényeges különbség a kettő között, mégpedig ez a pontszerű sávváltás. Kiválásnál ez a pontszerű sávváltása nem volt gond, hiszen egy üres sáv várta a járművet, aki ezt nyugodtan igénybe vette. Becsatlakozásnál viszont a pontszerű sávváltás csak akkor lehetséges, ha éppen ott nem jön semmilyen jármű. Tehát ott még meg kell küzdenünk a helyért, meg kell találnunk azt a rendelkezésre álló elegendően hosszú követési időközt, ahol tudunk sávot váltani. Hogyan néz ki a forgalom lebonyolódás? Először föl kell gyorsulnunk a gyorsítási hossz mentén. Miért szükséges ez? Azért, mert álló helyzetből elérni a 100 km/h sebességet, 8-10 másodpercbe telik. Jó, a jármű függő, nem ilyen rossz esetre készülünk, tehergép erőveknél ez még hosszabb is lehet. Azaz, ahhoz, hogy a jármű be tudjon csatlakozni a fölérendelt folyamban, kell egy akkora követési időköz, ami egyszer elegendő arra, hogy a jármű sávot váltson, mondjuk 2 másodperc, és elegendő arra, hogy fölgyorsuljon a fölérendelt forgalom sebességére. Amikor az M7-es autópályát felújították, félpályás terelés volt, nem voltak gyorsító sávok a pálya mentén, és elég nagy forgalom halt a két sávon. Szó szerint 8-10 perceket kellett várni azért, hogy akkora rés legyen, ahol álló helyzetből induló jármű be tudjon csatlakozni. Úgy, hogy 60 km/h sebességkorlátozás volt. Tehát ez a jelentősége a gyorsító sávnak, hogy jelentősen lecsökkenti a szükséges határidő közt, amivel be tudunk csatlakozni. Jó, fölgyorsultunk, és most az kell, hogy itt megvan a sebesség, de egy pontban váltunk sávot, tehát lehetőség szerint ne legyen ott senki, be tudjunk menni. Magyarul ez a kialakítás akkor használható, ha becsatlakozni kívánó forgalom nagysága kicsi, illetve az autópálya szélső sávjában a forgalom nem túl nagy, azaz elég jó eséllyel be tudok csatlakozni, amikor odaértem ehhez a ponthoz. Mert ha ide értem, és éppen jön egy teherautó, két lehetőségem van. Vagy megállok a gyorsítóság végén, és akkor nekem annyi, mert soha az életben nem fog tudni elindulni többet. Vagy pedig megyek tovább a leállósávon, és várok egy kis részt, hogy be tudjak csatlakozni, akkor meg a rendőr vehet ki minket. Jó, tehát egyik sem túl kedvező dolog. Hogyan lehet ezt megoldani? Ha a probléma az, hogy annál a pontban én sávot tudjak váltani, akkor egyszerűen azt mondjuk, hogy megnöveljük a rendelkezésre álló sávváltási hosszat, és adom még egy többlet 500-1000 métert, ahol a sávváltás megtörténhet. Kikereshetem magamnak azt a megfelelő követési időközt, ahol a sávváltás meg tud történni. Tehát először fölgyorsulunk, és utána sávot váltunk. Ezt hívjuk úgy, hogy sávváltás irányrendező sávval. Ezeket persze lehet tovább kombinálni, és a következő a sávcsatlakozás. Amikor akkora forgalom érkezik, hogy egész egyszerűen meg kell növelnem az autópályának a sávszámát, már nem tudja befogadni ezt a forgalomnagyságot az autópálya, azaz többlet sávokra van szükségünk, akkor egész egyszerűen az érkező sávot tovább folytatjuk. Jobbról csatlakozik, aztán szépen megy majd tovább. Itt is lesz majd egy fonódás, mert az itt érkező járművek majd befele fognak sávot váltani, illetve a lassú járművek majd szépen kijönnek a szélére, de erre a fonódásra megint csak elég hosszú útszakasz áll rendelkezésre, tehát igazából gond nélkül meg tud történni. És végül, amikor olyan nagy a becsatlakozó forgalom, hogy két sávot igényel, egy sávon nem tud elmenni, és az autópályánál csak egy sávot kell növelni a végén, akkor kell egy szakasz, egy irányrendeződési szakasz, ami mentén el tudom végezni a sávváltásokat. A belső sávban érkező járművek szépen befeletolódnak, az ő helyüket elfoglalják a külső sávban érkező járművek, és amikor ez a fokozatosan fonódó sávváltás lezajlott, akkor a külső sávot elfogyasztom, és végül az autópálya sávszám növeléssel halad tovább. Ezeket a kialakításokat persze lehet kombinálni, lehet tovább variálni. Megcsináltam azt, hogy két sáv csatlakozik be, és egy sáv fogy el, tehát a lehetőségek száma végtelen. Lényeg az, hogy ezek az alapelemek, amiket mi alkalmazunk azért, hogy létrehozzuk a csomópontjainkat. Igazából ahhoz, hogy a következő csomópontokat meg tudjuk szerkeszteni, ahhoz ezeket az alapelveket kell tudnunk tisztázni. Kezdjük a rávezető csomópontokkal, amelyek azt jelentik, hogy részben szintbeni csomópontok, azaz van külön szintű elem, és vannak szintbeli elemek. Ilyenkor a szintbeli csomópontok azok a külön szintű csomópontnak a részei. Tehát beletartoznak. Milyen elemeink vannak? Van az átmenő folyópálya, ezek az egyenes irányok, vannak lassítósávjaink, gyorsítósávjaink, és köztük összekötő elemek. Minden egyes rávezető csomópont ilyen elemekből áll. Lehet látni, hogy itt a kizárólagos kialakítás a kiválás lassítósávval, illetve a becsatlakozás gyorsítósávval. A többi elemet itt nem alkalmazzuk. Azok csak az autópálya csomópontoknál fordulnak elő. Az első csomópont típus, amit tárgyalni fogunk, azok a becsatlakozások, és ezen belül is az első a trombita alakú becsatlakozás. Azért hívjuk trombitának, mert ez a féldirekt meg ez az indirekt ág együtt úgy néz ki, mint a trombita lenne. Az első kérdés az, hogy a trombita merre álljon, állhat jobbra, mint az ábrán, illetve állhat balra, ami éppen most nincs lerajzolva. Melyik a kedvezőbb? Szólnak érvek emellett is, szólnak érvek a másik mellett is. Igazából a baleseti adatok azt mutatják, hogy a baloldali trombita kedvezőbb, mert ebben az esetben az autópályáról érkező járművek rá vannak kényszerítve egy kisugarú indirekt ágra, és ennek következtében a sebességük lelassul. Még ebben az esetben itt egy nagyobb sugár van, tehát néha elszállnak ennél a kisugarú féldirekt rámpánál. Ettől függetlenül mind a két kialakítás lehet jó, mind a kettőt lehet látni, nem igazán jelentős ez a fajta baleseti különbség. Persze, ha lehet, akkor inkább baloldalra tervezzük a trombitát. Ez van a túloldalon. Egy híddal átmegyünk az autópálya alatt vagy felett, és ezen az oldalon kell biztosítanunk valamilyen módon kapcsolatot az autópályával. A legegyszerűbb kialakítás az, amikor van két közvetlen águnk, ez az alapeset, itt vagy csinálunk egy csomópontot, vagy nem csinálunk egy csomópontot, attól függ, hogy mik a céljaink. Miért érdemes csomópontot csinálni? Akkor ha szeretnénk biztosítani azt, hogy meg lehessen fordulni. Akkor van csomópontunk. Mikor szükséges a megfordulás? Akkor, ha vannak olyan szakaszok, olyan létesítmények, például a benzinkút, pihenőhely, szálloda, bármi ilyesmi, ami csak az autópálya egyik oldaláról érhetőek el. Általában A benzinkutak mind a két oldalra települnek, pont azért ne kelljen visszafordulni. De vannak olyan helyek, Svájc, Horvátország, meredek helyi oldal az egyik oldalon, nem lehet építeni, vagy tengerpart, és ezért nem lehet építeni, ahol kevés a hely, nem áll rendelkezésre elegendő helyünk, csak az egyik oldalon lehet építeni. Olyankor ezek a kialakítások hasznosak, mert az itt lévő benzinkúthoz egyszerűen visszafordulunk, és ott kiszolgáltatjuk magunkat. Viszont, ha itt van szintbeni csomópontunk, akkor fennáll a téves balrafordulásnak az esélye. Jön a jármű lentről, és tudja azt, hogy neki balra kell mennie. És meglát egy csomópontot, ahol balra lehet fordulni. És ő balra fog fordulni, fölkerülve ide az autópályára. És ilyenkor jönnek létre a ilyenkor keletkeznek a szellemautósok, akik békésen autóznak a belső sávban a forgalommal szemben. Ez sajnos többször fordul elő, mint szeretnénk, tehát akármilyen akadályokat teszünk oda ilyen csomópontnál, a vaskerítéstől a betonfalig, egyes emberek nagyon leleményesek és megoldják, hogy lehet följutni. De figyelni kell arra, hogy a csomópontot úgy alakítsuk ki, hogy csak nagyon elszánt emberek tudjanak balra fordulni ott. Ezt a trombitát persze meg lehet csinálni másképp is. Azt mondom, nem két direkt ágam van, hanem van egy direkt, meg egy indirekt ág. Ezt ilyen fél lóerre jellegű kialakításnak szoktuk használni. Itt már a téves balrafordulás nem probléma, mert balra fordult, jó, semmi gond nincsen, el fog menni másik irányba. Annak, aki rosszul fordul balra, a gond, mert másik irányba megy, mint amire szeretett volna, de forgalmi szempontból nem gond, mert legalább jó irányba halad az autópályán. Jó, tehát itt nem kell ezzel különösebben foglalkoznunk. Általában ezt akkor alkalmazzuk, amikor itt valami oknál fogva nem tudunk építkezni, például a vörösiszap tároló van, vagy pedig egyéb olyan létesítmény, amit nem lehet használni. A rombusz alakú becsatlakozás direkt, illetve féldirekt ágakból áll. Általában olyankor használjuk ezt a kialakítást, amikor ezen a felső részen kevés a helyünk. A már említett svájci autópályáknál lehet ezt megtalálni, ott a hegyoldalban nem tudnak belemenni eléggé, tehát csak ez a kialakítási lehetőségük volt. A lényege az, hogy a féldirekt rámpák eléggé rásimulnak magára az autópályára, kicsi a területigénybevétel, van egy hidas megoldás, van két hidas megoldás, a két balra forduló ág azonban keresztezi egymást. Figyelni kell a láthatóságra, mert a hidak takarhatnak, figyelni kell a csomópont észrevehetőségére, mert szokatlan kialakítás, tehát azért van némi baleseti kockázata, jó, tehát ezeket kezelni kell. Itt a másik oldalon, itt megadhatunk visszafordulási lehetőséget, ha akarunk, de ha megadjuk a lehetőséget, akkor megint csak figyelni kell arra, hogy a balra fordulás az hogyan történik. Ne forduljanak véletlenül rossz irányba balra, mert abban bajok lehetnek. Ennél a fajta kialakításnál igazából nem olyan nagy gond, mert a csomópontnak a jellege másmilyen. Van lehetőség balra fordulni, tehát el fog menni a jó irányba. De viszont nem lehet visszafordulni. A pontos vonalvezetés az nagyon változhat, nagymértékben különbözhet. Tehát igazából ezek példák, amelyek bemutatják azt, hogy hogyan lehet az elemekből összerakni a különböző csomópontokat. Látszik az, hogy azonos elvnél egészen más geometria jöhet ki, csak azért, mert másképp választjuk meg az egyes elemek vonalvezetését. A következő nagy csoport a keresztezések csoportja. A átlós féllóhere az első keresztezés típus, amiről beszélni fogunk. Azért féllóhere, mert indirekt meg a direkt ág együttvéve úgy néz ki, mint a lóherének az egyik levele, és egész pontosan az első ilyen szintbeli csomópont típusú teljes lóhere volt, amit csináltak, és abból származhatták vissza, és onnan kapta az elnevezését a lóhere típus. Az az előnye ennek a csomópont típusnak, hogy a fő irányokat nagyon kedvezően tudjuk vezetni, csak jobbra fordulással. Tehát ha ez egy kiemelt sarokforgalmunk, akkor megfelelően kiválasztva a lóherének a negyedeit, elérjük azt, hogy az összes forduló irány csak jobbra forduló mozgással megy. Tehát innen úgy fordulok balra, hogy itt jobbra kisívva megyek, gyakorlatilag főúton végig, illetve ezen az ebben az irányban is csak jobbra fordulóba kell mennem, tehát minimális az akadályozhatás. Nagyon kedvező feltételeket tudunk biztosítani ennek az ének a számára. Persze a másik sarokirány, ő már kedvezőtlenebb, hiszen ő végig balra fordulással halad, tehát itt már ennél az iránynál lehetnek kapacitási problémáink. Lehet szimmetrikus a fél lóherénk. Arra kell figyelni, hogy az útnak az egyik, a keresztező útnak az egyik oldalán van, az autópályának mindig kell legyen mindkét oldalán egy negyed lóhere. Egy és pontosan egy negyed lóhere, akkor lehet kiszolgálni. Tehát a variációk azon múlnak, hogy a keresztező útnak melyik oldalára tesszük, azonos oldalára, vagy pedig ellentétes oldalára tesszük ezeket a csomópontokat. Ezek általában akkor kedvezőek, ha van valamilyen párhuzamos akadály, folyó, vasút, ami miatt nem lehet építeni az egyik oldalra. Ilyen csomópont van itt egészen közel, ki tud ilyet mondani? Az nem. A híd az jó, csak az Erzsébet nem volt jó. Másik irányba menjünk. Nem arra, hanem arra. Petőfi, Budai híd fője. Mondja, hogy nem autópálya csomópont. De pontosan így néz ki. Jó? Illetve ez a csomópont még akkor is előnyös, hogyha egy irányból érkezik a forgalom, hiszen ekkor maga a csomóponti kialakítás kedvező lesz, nem kell a balra, mellékirányba balra fordulni, viszont egy nagyobb kapacitással tudjuk levezetni ezt az irányt. Ha átlós lenne egy ilyen egy oldalról jövő forgalomnál, akkor lennének gondjaink a szintbeli csomópontokkal. A rombusz alakú keresztezés az csak közvetlen ágakat tartalmaz. Kedvező, nagyon kicsi a helyigénye, nagyon szépen rá lehet lapítani az autópályára. Fárosokban például ez egy nagyon jó ennek az alkalmazása. Egy hátránya van, viszont ez a hátrány az jelentős, az, hogy ezeknek a szintbeli csomópontoknak a kapacitása kicsi. Sok a balra fordulás, mellékirányból is balra kell fordulnunk, tehát igazából nincs olyan irány, ami ki lenne emelve, nem ennek keresztül valamilyen balra forduláson, emiatt nem szerencsés a kialakítása. Tehát csak kis forgalmaknál lehet használni. Persze, ha itt körforgalmakat alkalmazunk, akkor ezt a problémát már is megoldottuk, hiszen a körforgalomnál ez a balra fordulásból származó kapacitás probléma ez nem áll fent. A körforgalmakkal egy baj van, túlságosan közel vannak egymáshoz, és attól függően, hogy milyen az útnak a funkciója, attól függően lehet, hogy ez a két egymáshoz közeli körforgalom nem igazán szerencsés. Egy elsőrendű úton valószínűleg nem túl jó ez a kialakítás, egy másod, harmad, negyedrendű úton már lehet jó. Ilyen csomópont például körforgalmakkal a Szentendrei út és a Lupasziget, tehát Budakalászi csomópont nagyon kiválóan működik, hiszen ott az út funkciójához illeszkedik a két körforgalom. Igazából azt kell megnézzünk, amikor azon gondolkozunk, hogy lehet-e körforgalmat alkalmazni, hogy milyen a keresztező útnak a funkciója, illetve a mobilitást mennyire befolyásolja az elhelyezendő két körforgalmunk. Ezeket az elemeket lehet variálni tetszőlegesen. Variációra egy példa mondjuk a negyed lóhere férlombusz dolog, ennek is lehetnek különböző ágai. Ennél a résznél a csomópont kapacitása kimerült, és egyszerűen egy negyed lóherével javították ezt meg. Nagyon sokféle egyéb variáció van még, de ezek a főbb összetevői az direkt és az indirekt ágakból összeállított csomópont típusoknak. Persze azt is megtehetjük, hogy építünk egy körforgalmat, afölött vagy azalt színben átvisszük az autópályánkat, és az autó, az összekötő ágak, összekötő elemek tulajdonképpen a körforgalomnak az ágai. Tehát ahol kilépek, ő egy körforgalomág, ahol bemegyek, az is egy körforgalomág. Tulajdonképpen ő egy becsatlakozás, egy kicsit szélesebben széthúzott becsatlakozás. Ezek nagyon jó csomópontok, nagyon jól működő csomópontok. Megint a kérdés az, hogy milyen funkciója van a keresztirányú útnak. Ilyen például a Szentendrei úton a koracsomópont, a Tesco csomópont az M1-M7-esen, M8-as autópálya, 6-os csomópontja, tehát egyre több ilyen jellegű csomópontot lehet látni már Magyarországon is. A keresztezést persze meg lehet csinálnunk trombitával, trombita kialakítással. Egész pontosan a keresztező útról nyitunk egy új összekötőutat, és ezt egy becsatlakozásként alakítjuk ki. Ez a megoldás még egy hidat igényel. A kérdés igazából az, hogy miért csinálnánk ilyet, amikor úgyis át kell mennünk egy híddal az úton, sok lehetne hozzá csatlakozni különböző módokon. A megoldás az itt található, ebben az esetben egy darab csomópont kell csak a főúton, ami kedvező lehet. Hiszen, ha ez a rész mondjuk egy városi úthálózathoz csatlakozik, ahol tele van csomóponttal, akkor már nem tudnánk elhelyezni a főúton magán azt a csomópontot, ami ahhoz szükséges, hogy megérkezzen, vagy becsatlakoztassuk a különböző irányból érkező elemeket. Ilyen csomópont például Tatabányai csomópont az M1-es autópályán, ahol itt van Tatabánya, erre van Vértes Szőlős, és itt van a McDonald's, ez a reklámája. Régebben azt is mondták, igazából a fő oka ennek a kialakításnak az volt, hogy régebben úgy álltak hozzá a kérdéshez, hogy a díjasítás szempontjából kedvezőbb az, hogyha össze van szedve egy csatornába az autópályára fölmenő forgalom, mert akkor csak egy díjkaput kell megépíteni, egy embernek kell ott üldögélnie, kevesebb közműellátás kell és egyéb dolog kell. Tehát a díjasítás szempontjából kedvezőbb csomópont típus lenne ez. Persze ma már az elektronikus díjszedéssel, amikor nem kell keresztül menni kapun, nincs kézi jegykezelés, ezek a szempontok már nem annyira lényegesek, de azért amikor ezeket megépítették, akkor még ott voltak, és akkor indokolta a többletköltséget ez a hozzáállás. Az autópályáink jellemzően a meglévő elsőrendű utakkal párhuzamosan épültek meg, ami azt jelenti, hogy viszonylag bizonyos sűrűséggel kapcsolatot kell teremteni az elsőrendű út és az autópálya között. Tehát gyakran van az, hogy van egy párhuzamos út, és a kísérő autópálya között kell valamilyen kapcsolatot építenünk. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Roppant egyszerű, épül egy összekötő út, egy elvezető út, és így becsatlakozásként alakítjuk ki, jellemzően trombita alakú becsatlakozással. A párhuzamos úton lesz egy csomópont, az autópályán lesz egy becsatlakozás. Kérdés ennek a csomópontnak a kapacitása, általában nincsen vele gond, de ha mégis, akkor egy körforgalom nagyon kiválóan el tudja látni a feladatát. Tulajdonképpen ezzel végére értünk a részben külön szintű csomópontoknak. Az összes eddigi csomópont típust le kell tudni rajzolni. Megjegyzésekkel, hozzáfűzni valókkal együtt. Jó? A következő ZH, vagy ED, ami pénteken lesz, az arról fog szólni, hogyan rajzolt a csomópontot. Lesz egy-két elméleti kérdés is, de a lényeg a csomópontok lerajzolása lesz, mind a szintbeni, mind pedig a külön szintű csomópontok esetében. A következő csomópont típus csoport az a teljesen külön szintű csomópont, amit találkozási csomópontnak is hívunk. Ezek az autópálya csomópontok. A teljesen külön szintű csomópontok esetében egyik úton egyik element sem engedett a keresztezés, szintbeli keresztezés, tehát csak kiválással, csak becsatlakozással kell ezeket a csomóponti elemeket kialakítani. Jó? Ez egy magyarázó ábra, ami itt van, ezt nem fogom kérni az árthelyében. Ez tulajdonképpen egy állatorvosi ló, ami az összes előforduló elemet tartalmazza, magyarázza, hogy milyen előforduló elemeink vannak az autópálya csomópontoknál. De menjünk végig ezeken az elemeken, és nézzük, hogy melyiknek mi a szerepe. Az autópálya csomópontoknál a legfontosabb elem a gyűjtő-elosztó pálya, és ezt szoktátok általában lehagyni az árthelyében. Jó, de ez a legfontosabb elem. Ugyanis ennek az a szerepe, jön az autópálya, és az összes olyan forgalmat, ami az autópályát elhagyja, ezt a forgalmat szépen összegyűjti és szétosztja az irányok között. Tehát minden olyan jármű, aki elhagyja az autópályát, az itt egy pontban elmegy. A gyűjtő-elosztó pálya összeszedi azokat a járműveket, akik fel akarnak menni az autópályára, és egy pontban fölhozza rá. Tehát mit érünk el vele? Az, hogy az összekötő elemeknek a sorrendje, kihajtás, becsatlakozás sorrendje pontosan olyan, amilyet szeretnénk. Tehát először kiválnak a járművek, aztán becsatlakoznak. Az autópályán magán, az átmenő folyópályán nincsen fonódás. Lesz fonódásunk, de majd a gyűjtő-elosztó pályán. Magyarul a fonódó mozgás, a csomóponti mozgások az átmenő forgalmat nem szavarják. Emiatt a gyűjtő-elosztó pálya rendkívül lényeges a találkozási csomópontoknál, az autópálya csomópontoknál. Hogyan szerkeztünk elágazásokat? Az elágazásoknál nagyon sokféle geometria jöhet létre. Itt is nagyon lényeges az, hogy hogyan építjük föl őket. Ezeket megjegyezni kívülről igazából nem lehet, mert elég hasonlóak, tehát minimális különbségek vannak köztük. Ezeket úgy lehet jól lerajzolni, ha az ember megjegyzi azt, hogy milyen elv alapján építjük föl. Olyan, mint a Lego, egymás után kell alkalmaznunk bizonyos elveket, elemeket, és összehoznunk. Az első lépés egy ilyen csomópont megszerkesztésénél az, hogy először is a főirányt megrajzoljuk. A főirányt zavartalan vonalvezetéssel visszük végig a csomóponton. Jó? Ő a főirányunk, zavartalan vonalvezetéssel egyenesen végigmegy a csomóponton. Ez az első két vonal, amit húzunk a rajzon. A következő az, hogy megnézzük azt, hogy melyik a nagyobbik sarokforgalom, és ezt a nagyobbik sarokforgalmat összekötő pályákon vezetjük át, dinamikus vonalvezetéssel. Amire figyelni kell, az, hogy az összekötő pálya jobbról válik ki, és jobbról csatlakozik be. Nagyon lényeges dolog, az, hogy melyik irány van melyik oldalon, az eldönti azt, hogy melyik a főirendelt és melyik az alárendelt. Tehát úgy rajzoljuk meg, hogy jobbra kiválunk, átvisszük a megfelelő oldalon, és jobbra fogunk becsatlakozni majd. Így kell megrajzolni a nagyobbik forgalmi irányt egy dinamikus, lendületes vonalvezetéssel összekötő pályákon. Aztán a legkisebb forgalmú irányt, legkisebb sarokforgalmat alárendelt geometriával, kis sugarakkal valahogyan átvisszük, amire figyelni kell, az itt van, hogy jobbról válik ki, és jobbról csatlakozik be, és szinte jobbról válik ki, és jobbról csatlakozik be. A kettő között meg azt csinálok, amit akarok, valamilyen geometriával átviszem, egy hiddal, két hiddal, árkombokon keresztül, gírbe-gurbák, de valahogy el fogom juttatni. Jó? Tehát fő irány zavartalanul, utána nagyobbik sarokirány dinamikus vonalvezetéssel, jobbról kiválva, jobbra becsatlakozva, és a harmadik lépés a kisebbik sarokirálynak a megrajzolása alárendelt geometriával, megint csak figyelve a csatlakozás, hogy a jobb oldalon legyen. Mi van akkor, hogyha nem az egyenes a fő irány? Semmi gondunk nincsen, alkalmazzuk az elveinket, és így fogunk szépen végighaladni. Első lépés, főirány, zavartalan vonalvezetéssel, közvetlen ívvel fogjuk vezetni a főirányunkat. Második lépés, a nagyobbik sarokirányt, az egyenes irány, összekötő pályákra bontjuk. És dinamikus vonalvezetéssel átvisszük. Itt igazából nincs is gondunk, ezt az irányt kell átvezetnünk, átemelnünk a pálya fölött. Miért kell átemelnünk a főirány fölött? Mi ennek az oka? Át kell kerülnünk a jobb oldalra. Jó? Ő a főirány, át kell kerülnünk a jobb oldalára, ezért kell átemelni rajta. Most végül jönnek a mellékirányok, vagy az alárendelt irány, valamilyen vonalvezetéssel átvisszük, megint figyelni kell arra, hogy melyik irányból csatlakozik. Tehát az elv ugyanaz, fölé rendelt irány, meg a megrajzolása, nagyobb is sarokforgalom, átemelve azért, hogy jobb oldalra kerülhessen, és végül a kisebb is sarokforgalom alárendelt geometriával halad végig a csomóponton. Főirány nélküli elágazások. Ilyenkor mit csinálunk? Első lépés az kimarad, mert nincs főirányunk. Igazából azzal kezdjük, hogy két főirányt összekötő pályákra bontjuk. Van két összekötő pályánk, és ezeket lendületes vonalvezetéssel közvetlenül visszük át. Most már nem foglalkozunk azzal, hogy melyik van jobbról, melyik van balról, hiszen mindegy, mert hogy egyenlőek. Jó? Ha ezt a részt nézném, akkor tulajdonképpen az egyenes irány lenne alárendelt, mert hogy ő van a jobb oldalon. De ha a becsatlakozást nézem, akkor meg a lentről érkező irány van a jobb oldalon, ő lenne az alárendelt, és csak akkor lehetséges, hogy a két irány egyenlő. Ez a csomópont az olyannak úgy néz ki, mintha mesterségesen kreált lenne, azonban egészen biztos vagyok benne, hogy mindegyikötök ment már keresztül ilyen csomóponton. Tudjátok, hogy az melyik ez? Annyi a különbség, hogy ezek a részek nem épültek meg. Ki volt a Balatonon már? Senki? Jó, M1-M7 szétválási csomópontja, ilyen jellegű kialakítás. Nem pontosan ez, de ehhez hasonlóan van megoldva. Jó? És hogyha a sarokirányt megépítjük, a kisebbiket vagy megépítjük, vagy nem, akkor valamilyen módon alárendelt geometriával tudunk haladni. Becsatlakozások igazából a szögben térnek el az elágazásokhoz képest. Nagyjából elégszögű a becsatlakozás. A legalapabb megoldás a trombita, ami igazából azért alapmegoldás, mert ugye ez volt a legelső, amit alkalmaztak, de nem túl kedvező, nem túl szerencsés megoldás, azért, mert az indirekt ág elég kedvezőtlen lebonyolítást tesz lehetővé. De arról van szó, hogy autópálya-autópálya csomópont, kerülnénk ezt a fajta kialakítást. Azonban mégis épültek ilyen csomópontok, méghozzá 90-es évek közepén Budapesten is. Ez az M0-M5 találkozási csomópontja, legalábbis arra hasonlít. Nem túl szerencsés ez a kialakítás, és itt is az alárendelt iránynak a csatlakozása, melyik van felirendelve, nem teljesen egyértelmű. Tehát ő a trombit alakú becsatlakozás, vannak ilyen csomópontok, de nem szeretjük őket igazán. Helyette sokkal kedvezőbb a kialakítás, hogyha nem egy indirekt águnk, meg egy féldirekt összekötő pályánk van, hanem két féldirekt rámpára bontjuk szét a csomópontunkat. Kialakítás lehet kéthidas, háromhidas, többféleképpen mehet. A lényeg az, hogy valamilyen módon közvetlenül, dinamikusan tudjuk vezetni az utunkat. Kérdés, melyik a sarokirányok közül a fölé rendelt, a magasabb forgalmú, amelyik balra megy, vagy amelyik jobbra megy? Jó, segítség az itt látható. Tippeljünk. Ki mondja azt, hogy aki balra megy? Ki mondja azt, hogy aki jobbra megy? Jó? Na nézzük. Ugye itt ennél a kiválásnál, amelyik jobbra megy, az az alárendelt, igaz? Tehát a jobbra menő irány van alárendelve. Ennél a becsatlakozásnál, aki itt jön, az alárendelt, az innen jövő irány az alárendelt, tehát mind a két irányból ő az alárendelt, ő a nagyobbik forgalom, ő a kisebbik. Ezt kell megnéznünk, hogy melyik irányba megy el, ebből lehet tudni az aláfelé rendeltséget a csomópontnál. Mi van akkor, hogyha egyenlő a sarokforgalom? Nem akarunk különbséget tenni. Örülünk, mert nem kell figyelnünk arra, hogy melyik oldalon vagyunk, nem kell egymás fölött átemelgetni az összekötő ágainkat, hanem egész egyszerűen csak egymás mellé hozzuk, azzal kell foglalkoznunk, hogy az autópálya fölött valamilyen módon átjussunk. Ha ezt megnézzük, igazából az derül ki, hogy ebből a kilakításból ő lenne a fölé rendelt irány, vagy alárendelt irány, ebből a kilakításból ő lenne az alárendelt irány, ez csak akkor lehetséges, hogy a két forgalom egyenrangú, és gyakorlatilag így néz ki. A kérdések úgy zajlanak majd, hogy kell rajzolni olyan becsatlakozást, ahol a sarokforgalom kiemelt balra, kiemelt jobbra, vagy pedig egyenlő, tehát ezeket az elveket tudni kell, mert csak akkor fogjátok tudni jól lerajzolni a csomópontokat. Másik megoldás ugyanerre a kialakításra, annyi a különbség, hogy a geometria más, de maga az elvi elrendezés a csomópontnak az ugyanaz, nem változott semmiben. Két híd van, három híd van két híd helyett, kicsit mások a sugarak, de az elve, a kapcsolati rendszere az egész csomópontnak ugyanaz, mint korábban volt. Keresztezések. Keresztezések közül az alap keresztezés a teljes lóhere keresztezés. Megint csak két oka van ennek, hogy miért ezt hívjuk alapnak. Egyrészt azért, mert ez volt az első, amit így megcsináltak, egy teljesen külön szintű csomópont. Ez az egyik. A másik pedig az összes többi csomópontot ebből kiindulva lehet megszerkeszteni. Tehát valaki ezt le tudja rajzolni, akkor le tudja rajzolni az összes többi csomópontot. Hogyan néz ki ez a teljes lóhere? Van nekünk két átmenő főpályánk, ezek keresztezik egymást, két autópálya. Mind a két autópálya mellett vannak gyűjtőelosztó pályák, ott és ott, amelyek a csomóponti mozgásban résztvevő forgalmakat összegyűjtik, illetve elosztják. És ezeket a gyűjtőelosztó pályákat kötjük össze összekötő ágakkal, közvetlen és közvetett összekötő ágakkal. Miután összekötő ágakat alkalmazunk, ezért a forduló mozgások igazából nincsenek kiszolgálva megfelelően, tehát csak akkor megfelelő ez a megoldás, hogyha a forduló mozgásoknak az aránya, nagysága kicsi. Ez jellemzően akkor jó, amikor nagy keresztező forgalmak vannak, kevés fordulási igényel. Persze általában nem ez a helyzet, tehát nagyon ritka az olyan csomópont, ahol ez megfelelő lenne. Mit tudunk ilyenkor csinálni? Ilyenkor azt csináljuk, hogy abban az irányban, ahol valamelyik mozgást szeretnénk egy kicsit előnyben részesíteni, akkor az indirekt ágat kivesszük innen, és beteszünk helyette egy féldirekt összekötő pályát. Ennek a geometriája többféle lehet, M1-M0 csomópont, M7-M0 csomópont, ilyen jellege van kialakítva, vihetjük erre, többféle kialakítás lehetséges. A lényeg az, hogy ezt úgy értük el, hogy kivettük az indirekt összekötő ágat, és helyette betettünk egy féldirekt összekötő pályát. A gyűjtőelosztó pálya ezen a szakaszon picit módosul. Az elosztó részt átveszi maga az összekötő pályánk, a féldirekt összekötő rámpánk, és így csak egy darabkáján kell megépüljön a gyűjtőelosztó pályának. Ugyanez így ezen a részen, itt az elosztó szerep megtörténik itt, de a gyűjtő szerepet maga az összekötő pálya veszi át. Tehát a gyűjtőelosztó pálya az jelen van, ott van megmaradt, csak a formája torzult, illetve bizonyos funkciókat átvett tőle az új összekötő pályánk. Kiemelhetünk két sarok irányt is, akkor egész egyszerűen azt mondjuk, hogy jó, kivettük ezt az indirekt ágat, kivettük ezt, és helyettük két féldirekt ágat alkalmaztunk. Kezd egyre jobban torzulni az eredeti geometria, igazából nehéz ráismerni, hogy mi a teljes lóheréből indultunk ki, de azért, ha mi jobban megnézzük, gyakorlatilag csak két elemet emeltünk ki, és ennek megfelelően módosult az összes többi geometria, hozzá kellett igazítani a féldirekt rámpához, vagy összekötő pályához. Hogyan lehet ezt megszerkeszteni? Megint ugyanúgy kell rajzolnunk, hogy először az átmenő folyópálya, utána a kiemelt irányok, majd ahhoz képest a többi elemet rajzoljuk meg. Tehát semmi nem változott a rajzolás menetében. A lényeg a sorrenden van, mert ha valaki ezt megpróbálja így megtanulni és lerajzolni, biztosan nem fog sikerülni, ha nem tudja, hogy hogyan kell fölépíteni egymáshoz képest az elemeket. Persze ezt lehet még variálni. Tehát lehet azt is megcsinálni, hogy az összes sarokirány kiemelten féldirekt összekötő pályával halad át. Ilyenkor jönnek létre a többszintes autópályák. Az amerikaiak megcsinálták úgy is, hogy vannak még minden irányból külön pályák, amik külön szinten mennek át, tehát ilyen 8-10 emeletes csomópontok is létrejönnek. Az elemek ugyanezek, tehát ugyanezeket az elemeket alkalmazzák, csak egész egyszerűen kicsit csúfoltabban jelentkeznek ezek a dolgok. Még egy példa ennek az egész szerkesztési elemnek a szemléltetésére. Mi van akkor, hogyha az egyik sarok, tehát nem az egyenes irány a főirány, hanem valamelyik sarokirány olyan jelentőssé válik, hogy az lesz a legnagyobb forgalmú. Ez egy életből vett példa, ez egy németországi csomópont, amit át is építettek ennek megfelelően, tehát hogy nem csak az íróasztalnak készül. Hogy szólnak az elveink? Először is az első lépés, meg át kell vinni a főirányt közvetlen vonalvezetéssel zavartalanul. Itt látszik, hogy közvetlen ívben viszik át a főirányt a teljes csomóponton. A második lépés az, hogy a nagyobbik sarok irányokat összekötő pályákra bontjuk, és azokat visszük át a csomóponton. A nagyobbik sarokirányok jelen pillanatban az egyenes irányok, ez az egyenes irány föl van mondva két összekötő pályára, ennek módosítani kell a vonalvezetését azért, hogy a jobbra kiválást meg tudjuk tartani, tehát át kell tenni a jobb oldalra, és emiatt át kell emelni a csomópont felett, illetve át kell vinni alatta. Ugyanezt történik a viszintes irányban is, balra nem változtatunk semmit, de jobbra át kell vinnünk az új főirány alatt azért, hogy átkerüljünk a jobb oldalra. Persze az összekötő pályák mellé megépítjük a gyűjtőelosztott pályákat is, azokat a részeit, amelyek kellenek, és a különböző elosztott pályák közötti kapcsolatot megteremtjük félig közvetlen, vagy közvetett, vagy közvetlen ágakkal. És így jön létre maga ez a csomópont. Tehát ránézésre nagyon bonyolult, viszont ha követjük a szerkesztési lépéseket, akkor viszonylag egyszerű megszerkeszteni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy például ezt a csomópontot le kell tudni rajzolni az EH-ban. Illetve az összes olyan csomópontot, ami a mai nap folyamán szerepelt, le kell tudni rajzolni. Erre fogjátok kapni a pontokat a következő zártaim. Ezzel gyakorlatilag a csomópontok bizonyos részének a végére értünk. Jövő órán lesz még szó jelzőlámpás forgalomirányításról, de az már egy másik zártainak a témája lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!